Amazon a drága, az milyen recordinggal?
A legkényelmesebb.
Az az otthoni irodai viselet, nem? Minden így home van. Office-ba mindenki így tolja, nem? Hogy felül izé, zakó nyakkendő, alul meg alsógatja, és ennyi.
Hát én nem veszem a fáradtságot még felül se, hogy nyakkendőt kössek. Én viszonylag egyszerűen tudom arra fogni, hogy security okokból nem kapcsolok webkamerát, vagy nincs engedélyezve, meg amúgy se csípem ezt. De ja, úgyhogy én teljesen lustába tolom.
Nincs valami ilyen Instagram filter, ami így rád rakja a nyakkendőt, meg megfésül.
Antennának mondod, hogy megfésül, azért az igen paraszt, nem?
Rohagyjatok meg.
Most, hogy mondod?
Megolajozza a fejedet, Insta filter.
Hát, vagy tesz ilyen izéket, ilyen hajszálakat, vagy a műhajakat.
Trumpos parókától.
Szépen oldalra simítva. Amúgy a mackónadrág az nem csak itthon vált be, hanem a túra közben is. Képzeljétek, én már megszámoltam, hogy tegnap a túra közben hány réteg ruha volt rajtam. Ezt lehet, hogy nem mondtam nektek, de én még a mackónadrágot is felvettem. Én olyan apokalipszisre készültem a -4 fokba.
És hány réteg volt?
Átlagosan 3. Attól függ, hogy milyen testrészt nézünk.
Ja, a fejeden mondjuk.
A fejemen csak egy, tehát ott nyilván ugye csak a sapka. Ha föntről haladunk lefele, akkor 2 sál, mert ugye a nyakamon volt ugye ez a dekatlanos félig merinó csősál, illetve arra volt ugye rácsavarva az a nagy vastag kötött sál. A felső testemen egyébként összesen 5 réteg volt. A szintén dekatlanos félig merinó, az a piros póló, azon szintén egy dekatlanos ilyen félig merinó kék az a hosszú ujjú. Azon szintén egy dekatlonos ilyen túra pulcsi, nem tudom, lehet, hogy ezt is láttátok, ilyen bordó piros színe van, a könyökén egy ilyen műanyag, műbőr, nem tudom, mi ennek a neve, tudod, amit így erősítésnek rávarnak. Egyébként baromi meleg, tehát nagyon szeretem. Én arra rávettem az új pufi kabátomat, amit ugye pár hete meséltem nektek, és akkor arra így felső rétegnek ráhúztam a téli kabátomat, csak hogy biztos legyen. Akkor ha lejjebb megyünk, akkor ha most az alsó nadrágot nem számolom, akkor azon kívül ugye a hosszú alsó nadrág, amit ugye szintén múltkor kifejtettünk, hogy nálam azt a teljesen bokáig érő hosszú alsót értem, azon a mackó nadrágom, és akkor annak a tetején a farmer, és ugyanez a 3 réteg megjelent a lábamon is, ugyanis egy vékony zokni, egy vastag zokni, egy kötött zokni, és akkor végül a cipő. Úgyhogy ez mind rajtam volt, plusz ugye a kesztyű, mert az kellett. Úgyhogy én tényleg világ végére készültem.
Kérdem, tisztelettel fáztál-e?
Nem. Nekem annyira jó volt. Nagyon, 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 tehát tényleg megdöbbentően, sőt, ugye amikor tartósabban caplattunk felfele, akkor úgy csorgott a víz a hátamon. Én vetkőzni nem akartam, én csak annyival próbáltam hűteni ilyenkor, hogy a legfelső réteget, tehát a téli kabátot lehúztam a cipzárt, hogy egy kicsit szellőzön, de amúgy hál' Istennek nem maradtam vizes, lehet, hogy egyébként ez az ilyen dekatlanos félig merino pólóknak köszönhető, de nagyon hamar száradt, tehát nem éreztem magam ilyen szempontból kényelmetlenül, illetve ha megálltunk, én akkor sem fáztam, tehát nekem teljesen komfortos volt, és csak annyit figyeltem meg, hogy ha én hidegbe vagyok, akkor rendszeresen folyik az orrom, és fújom az orrom zsebkendőbe. 2 zsebkendőt használtam el a teljes túra alatt, mert egyszerűen nem kellett.
Te nem voltál igazából hidegbe ennyi réteg ruha alatt.
Egyébként szerintem a legrosszabb, amit tehetsz ilyen esetben, hogyha megizzadtál, hogy nekiállsz vetkőzni, tehát azért, hogy a 0 fok alatt voltunk, ott nagyon hirtelen meg tudsz fázni utána. Viszont ez egy jó dolog, hogy ez a szellőztetés, ezzel Bálinttal beszélgettünk, hogy vannak olyan nadrágok, vagy akár felsők, vagy kabátok is, hogy tudsz benne szellőztetni. Tehát nekem ez a fél éven kabátom is olyan, hogy bár mondjuk ez csak egy oldalról, hogy ugye tudod azt csinálni, hogy fentől lehúzod a cipzet, normál esetben minden kabáton, hogy ne az legyen, hogy teljesen nyakig fel vagy húzva, de ami izgalmasabb, hogyha mellkasodat akarod védeni, hogy mondjuk ne a tüdőt fázol meg, vagy ilyesmi, akkor kilentről fel tudod húzni. És sokszor szoktam úgy használni, hogy felhúzom itt, ami kb. Így csöcsig a cipzát, és akkor lent ugye szellőzik, viszont a mellkasom mégis védve van, meg nyakam, meg ilyesmi. Na és Bálintnak meg vannak olyan kabátjai, amik meg oldalt lehet ilyen szellőző lyukat cipzát hozni rá, és igazából az itt tök jó, hogy itt oldalt befúj kicsit a szél, pont megfelelően szellőzik, úgyhogy ezek jó cuccok, de alapvetően én nagyon örülök, hogy így nem volt negatív élmény nektek, vagy nem volt egy ilyen, hogy is mondjam, a negatív hatás. Én azért, amikor felmentünk a Betye barlanghoz, akkor ott volt benne egy epic facepalm, hiszen ugye mindig azt mondod, hogy nektek nincs megfelelő felszerelés a túrázáshoz, főleg így cipő meg ilyesmi tekintetében, vagy felmentünk egy csontrafagyott ösvényen, ahol mi a túrafelszerelésű cipőkkel alig tudtunk felmenni, sőt fel sem mentünk, csúsztunk meg, estünk, keltünk, és akkor Bence egy a tetőn így megáll, hogy így, hát igazából ne gyertek föl, mert nincs értelme. És úgy, hogy nem ott mentünk tovább, hanem ez csak egy kitérő volt. Tehát ott volt benne egy félelem, hogy ott azért itt kicsit így nem tudom, elmegy a kedvetek, hiszen eléggé csúszós volt. De hát ja, tehát az érdekes, hogy a letaposott ösvény itt nem volt a legjobb választás, mert az volt csontra fagyva, és csúszott, mint a picsa. Nem tudom, Bence, neked a futócipő az mennyire volt ilyen tapadás szempontból jó?
Hát amikor jéggé van fagyva az út, akkor igazából teljesen mindegy. A tök nyolc volt. Én belekapaszkodtam a kutyába, mert ő a négy lábán stabilan áll. Aztán kész. Ezt a megoldást választottam. Nem, ott tök mindegy a jégen, igazából teljesen mindegy. Ott ilyen szöges üzékéne, cipőtalp, rátét, ami megakadályozza az, hogy megcsúszál. De ha összességében nézzük, akkor még ebbe a picit havas időben is nagyon jó választás volt a terepfutócipő. Egy valamiben biztos vagyok, hogy legközelebb vízállót fogok venni, mert ugyan rongyos rázott a cipő, de szerencsére nem fázott benne a lábam, mert ugye mozogtunk folyamatosan. De legközelebb ezt megelőzővel, hogy áttázzon, hogy megelőzően, nem tudom ezt, hogy van ez a melléknévi igenév helyesen, de vízálló cipő felé fogok kacsingatni mindenképpen.
Vagy legközelebb hívjuk Szögest is. De nekem nagyon jó tapasztalat volt, mert előtte pár nappal én elgondolkoztam, mert Antennának ugye volt egy jó kérdése még, amit így chatben beszélgettünk, hogy amikor mondtam, hogy nekem nem igazán vannak ilyen hideg időben, hideg túrázásra való felszerelésem, itt ilyen hétköznapi dolgokra gondolok, mint téli cipő, és igazából elkényelmesedtem az elmúlt, nem tudom, 5 évben, mióta felköltöztünk vidékről, mert egyszerűen nem volt rá szükség. Mert tényleg olyan helyzetben vagyok, hogy amikor még ingáztam is munkába, gyakorlatilag ugye én kiteszem a lábam a kapun, és már ott vagyok a buszmegállóban, illetve a busz engem a metró felüljáróban tesz le. Tehát nekem az elmúlt 5 évben egyszerűen kikoptak az ilyen eszközeim, vagy nem eszközeim, ruhadarabjaim. Nem is tartom meg őket, tehát én ilyen minimalista stílussal, hogyha valamit mondjuk egy éve nem vettem föl, akkor azt én már elajándékozom, vagy eladományozom. És így voltam a régi téli bakancsokkal, még nyilván otthon Nagyvázsonyba, Veszprémbe kellett, mert ott előfordulhatott, hogy nem tudom, Veszprém és Tapolca között valahol lerobban a busz, és akkor 5 kilométert a hóba gyalogolj haza. Csak az elmúlt 5 évben nem volt erre szükség, illetve annyiban meg tényleg kényelmes vagyok, hogy télen mi nem szoktunk túrázni vagy kirándulni, és így szépen eltűntek ezek az eszközök, vagy például a cipők a ruhatárból. De már nagyon érik, hogy beszerzünk, főleg ilyen szép kártya szabadidőkeret költés is van a háttérben, de túra cipőt kifejezetten az ilyen téli, őszi, hidegebb, vizesebb időszakokra szeretnénk most beszerezni. Illetve szerintem a következőre nyilván nem tolnám ennyire túl ezt az öltözködést, ha belegondolok, hogyha mackónadrágot meg egy réteg pulcsit is kihagyok, akkor se lett volna különösebben baj. Ez nekem mondjuk nagyon bevált, hogy a pehely kabátra felvettem a téli kabátot. Ez egy nagyon masszív hőtartó dolog.
Az mindenképpen azért becsülendő, hogy ilyen nagyon-nagyon rétegesen öltözködtél, mert hogyha bármi lett volna, hogy túl meleg lett volna, akkor egy réteget simán leveszel magadról, és még mindig ott van 9, vagy mennyi pulóver volt rajtad összesen, akkor még tök könnyen tudsz könnyíteni. Mert hogyha felvettél volna egy nagyon vastag kabátot, egy nagyon vastag pulóvert, meg egy darab pólót, akkor ugye azért viszonylag nehéz csökkenteni a testnek a hőérzetét, de így, hogy van rajtad egy millió réteg, így meg tök egyszerűen lehet lefele dobálni
a textilt. De ezt a cipőt egyébként, ami rajtam volt, ez egy kifejezetten mondjuk téli cipő, ezt abban az évben vettem valamikor tél elején, amikor felköltöztünk és Budapestre jártam dolgozni. Ez egy ilyen nagyon régi kedvenc cipőmárkán volt a Fallen, ilyen főleg gördeszkás cipőket gyártottak, de már nem, azt hiszem, hogy megszűnt vagy kiszálltak a bizniszből, és ilyen utolsó darabban vettem meg, tök jó áron, és ez egy ilyen kifejezetten bundás, bélelt cipő, de az első télen még használgattam, aztán nem tudom, kényelmetlen volt, annak ellenére, hogy béléses volt a talpa, nagyon, nagyon hideg volt, úgyhogy ezt így eltettem, és nem tudom, lehet, hogy akár évek óta nem volt rajtam, most így előszedtem.
Egyébként cipőnél teljesen mindegy, hogy béléses-e a talpa, vagy nem béléses. Hogyha a talp anyag, az a talp gumi, ilyen nagyon-nagyon vékony, akkor a bélés az semmit nem fog érni. Az a jó téli cipő, aminek vastag a talpa, ami távol tud tartani a talajtól, vagy nem tudom, milyen jó kifejezésre.
Igen. Egyetlen egy dolgon gondolkozok, még ilyen hosszabb távon, hogy így a túraruházatot rendbe tegyem. Egy nadrág. Azt azért az szerintem érdemes, mert egy ilyen hétköznapi egyszerű utcai nadrág, azért szerintem az nem a legkényelmesebb, főleg akkor, ha alatta még van egy másik réteg is, meg nyilván ennek a zsebei sem arra vannak kitalálva, hogy mondjuk kesztyűskézzel belenyúlj, mert esetleg szűk, tehát ezek tényleg nem erre vannak. Úgyhogy hosszú távon még a cipő mellett a nadrág, és akkor szerintem teljes lesz így a casual kirándulós felszerelésem. Meg hát nyilván érdemes átgondolni a táskát. azt mindig. Azt mindig. Most ugye, ha nem vittem volna egy 2,5 kilós fényképezőgépet, akkor igazából annak a pár szendvicsnek, meg diákcsemegének nem kellett volna semmi, akár egy sling is elég lett volna. De most a legnagyobb táskát kellett előcibálnom, ami nálam ugye a Belroynak a Transit, ami megint csak nem egy kirándulós túra, tehát nem erdőbe való táska, bár egyébként teljesen mindegy, kibírta, meg működik. Csak hát ugye azért ez egy gyönyörű szép kék táska, tehát ez inkább egy ilyen irodai vagy hétköznapi használatra van. De amúgy tök jó volt.
És minek kellett neked ez a 2,5 kilogrammos fényképezőgép, amikor ott a Ricoh GR3-ad?
Hát
Ájjájáj, ez nem ilyen egyszerű, tehát engem ott sokkolt a dolog, amikor megkértél, hogy vigyem el a Peak Design állványt, hogy te majd természetfotózol, és akkor így gondolkodtam magam, nem akartam köcsög lenni, hogy minek? Tehát a Ricohhoz
de
minek könyörgöm?
De meg mondtad.
Hát, de nem ezek a gondolatok voltak bennem, hogy azt a pöcsömön is megtartom, baszki. Tehát, hogy,
de ez volt benned. Ne hazudj.
Hát ez volt bennem, tehát hogy azért mondom, hogy nem ezt mondtam, hanem másképp fejeztem így ki a dolgokat, de igen, tehát hogy én úgy voltam vele, hogy hát ez megőhült a csávó, de hát mindegy, mindig volt a fura dolgai, lássuk, mit akar ezzel csinálni. Aztán nyilván ott a helyszín azért meglepődtünk, vagy hát én legalábbis meglepődtem.
Hát meglepetésnek szántam, mert ugye időközben ugye most Bencének is ugye ott az új Fuji-ja, és én nagyon számítottam rá, hogy előbb-utóbb elő fog kerülni ott a séta közben majd a fényképezés, és akkor gondoltam, hogy milyen jó kis sztori lesz ott egy ilyen kis farokméregetés, és akkor én ugye előveszem a Mamiya RB67-et, de aztán végül is ez nem így történt, úgyhogy ezért is titkoltam, hogy én ezt viszem, mert meglepi akart lenni. Sikerült kölcsön kérnem egy rövid időre egy részben kollégámtól.
Részben, nem?
Aki aktívan fotóz. Részben. Igen, egyébként Balázs Részmányi Balázs a Totálkáról lehet ismerős, és van is egyébként egy galériája a tavalyi évről, ami kifejezetten Mamiyával készült képek, jellemzően nyilván autókról, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej volt, kölcsön adta, úgyhogy beszereztem 3 filmet, mondjuk ez is vicces volt, mert éppen zárás előtt 5 perccel tudtam beesni analógba, érte, és hát nem akartam antennát elzavarni, érte, mert akkor meg oda a meglepetés, mert nyilván leesett volna neki, hogy mit akarok én 120-asról filmmel. Úgyhogy 3 tekercset vettem, 2 Kodak portrét, meg egy HP-t, hogy legyen egy fekete-fehér is, és az volt a koncepció, hogy milyen szép napsütés lesz, hiszen már tudtuk a dátumot a kirándulásnak, és folyton azt mondták, hogy a Dunántúlon délután szikrázó napsütés, bár -4 fok, és nekem már így a lelki szemeim előtt ez a csodaszép, kontrasztos, alacsonyan sütő nap, zöld, havas, fehér táj, tehát hogy így vizualizáltam, hogy milyen jó lesz ez. Hát ennek ellenére szürke volt minden, és szakadt a hó. Úgyhogy nem biztos, hogy ki tudom használni a portra előnyeit.
Hát figyelj, utána viszont az autópályán milyen szép napsütés volt szembe, vagy illetve hátulról.
Igen, hátulról. Semmit nem láttam a tükrökben.
Hát ez nálunk úgy indult, hogy én nagyon lelkismeretesen letöhöltem ilyen alkoholos kendővel az ablakokat, meg a tükröket. Hát legalábbis úgy tűnt, hogy kívülről, hogy letöhöltem, de igazából csak szétmaszatoltam a budapesti koszt rajta, és így semmit nem láttam pályán, úgyhogy alapvetően gondolkodtam, hogy megállok és letörlöm, de aztán nem volt alkalmas a hely, és utána elment a napakban, nem volt olyan vészes. De milyen élmény volt ezzel fotózni?
Hát nagyon érdekes és tanulságos. Egyrészt egy viszonylag hosszú lencse van hozzá, 125 mm-es, ez úgy hagyományos full frame-ben a felének felel meg kb. Tehát ez inkább egy ilyen portréhoz közelítő eszköz, mint tájképre való. Úgyhogy benne volt is egy ilyen gondolat, és ezért is akartam a tripododat kölcsön kérni, hogy ha majd megállunk pihenni, meg ugye terveztük a kávéfőzést, milyen jó kis portrékat tudnánk csinálni. Volt egy ilyen gondolatom, hogy mindannyiunkról készüljön egy kép, vagy közös ilyen páros képek, és akkor, hogyha esetleg tényleg valamilyen szerencse folytán jól sikerülnek, akkor azért az egy egészen más hangulat tudod filmre, de egy jóval nagyobb felbontásban egy sokkal részletgazdagabb képet akár végül is ki is tudnánk nyomtatni, és akkor tök jó kis ajándék lenne, mármint részemről nektek. De hát ugye az időjárás ezt nem nagyon tette lehetővé, úgyhogy a legtöbb kép igazából, hát nem azt mondom, hogy kamu, de elkattintottam, hogy el legyen kattintva, illetve azért próbáltam technikailag figyelni rá, hogy jó legyen az expozíció, mert ugye ez egy teljesen analóg gép, tehát ennek semmilyen elektronikus vagy digitális alkatrésze nincs, és még soha nem fotóztam ilyennel. Úgyhogy ilyen nagyon pedáns módon minden egyes kattintást feljegyeztem, hogy milyen beállításokkal készült, hogy utólag tudjak belőle tanulni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Nagyon
én most abba vagyok nagyon, hogy az analóg filmjeimet fel, legalább olyan szinten felihatozzam, hogy melyik tekercs, melyik géppel készült, esetleg, hogy mikor, mert most tegnap este még így a túra után előhívtam két tekercsel, többen nem volt már energiám, meg kedvem, elment igazából a kedvem az egésztől, mármint hogy a hívástól, mert volt mennyi 2 HP 5-öm, van egy Ilfordom, tehát lényeg az, hogy gondoltam, hogy mi lenne, ha most kivételesen kettőt hívnék egyszerre. Mindig úgy szoktam, hogy egy tekercset hívok a tankba, és hát most felszoroztam 2-vel, tehát megvan erre a matek, meg minden. És gondoltam, hogy akkor most hívok 2-t egyszerre, és megint, tehát egyszerűen volt ilyenem, és most megint az van, nem tudom mennyire látszik így a kamerán, hogyha mutatom nektek, biztos, hogy nem látszik, de hogy az alján van egy ilyen 1 centis csík, ami kicsit így néha hullámzik, néha nem, tehát olyan, mintha oda nem érne a hívó folyadék, vagy nem tudom, hogy ez elképzelhető-e, ami, tehát matek szerint nem, hiszen le is mértem előtte, hogy ez teljesen végigéri a filmet, plusz ugye forgatom is folyamatosan, tehát alapvetően nem kéne, hogy ilyen gond legyen, de valahogy mégis, és nem tudom, hogy ez a hívás közben lesz hiba, vagy esetleg a fényképezőgépnek valamelyiknek a shutterje nem nyílik le teljesen, vagy tehát nem tudom, mi lehet az oka, de kezd felbosszantani, úgyhogy most fel fogom írni, hogy ezek a elcseszett képek mivel készülnek, mármint hogy nem elcseszett, hiszen ezek hozadott értékűek, és biztos, hogy sokkal jobbak meg izé, nagyon művésziek, de hogy alapvetően, hogy miért is van ez, mi okozza, mert félek tőle, hogy valamelyik gép jöhet szóba, igazából itt az F90-nel meg a Yashicával fotóztam ezeket a tekercseket, sem tudom melyikkel. Úgyhogy viszont a Yashi, azt képzeljétek, valamikor menni fog egy ilyen tisztítása és beállítása, amit a Benedek elküldte a Leica-ját, most már nem tudom, lassan fél éve. Én egy kicsit más jellegű, hasonló jellegű beavatkozással számítok, csak remélem, hogy rövidebb idő alatt, és nem annyira professzionálisan.
Gondolom, te olyan helyre akarod küldeni, ahol megcsinálják, nem? És nem olyanra, ahol megígérik.
Hát, na, tehát, hogy ő a Leicához küldte vissza, ami az kicsit más, tehát...
Meg ott kell azért, állítani azért... a gyártósort, hogy kijöjjön hát, a igen. John bácsi, és akkor már John bácsi még 62-ben személyesen szerelte ezeket a kamerákat, és neki még megvan az a csavarhúzó készlete, amivel meg tudja javítani.
Hát nézd, igazából itt az van mögötte, hogy utána, miután ő megkapja azt a fényképezőgépet, akkor mondhatni egy elvi állapotú vadonatúj gépként jön nagyjából. Tehát teljesen szétszedik, teljesen megcsinálják és teljesen összerakják. Csak hát elcsesztek benne valamit, és hát elég húzós időkkel dolgoznak. Van ilyen, tehát nem biztos senki nem örül ennek. Én egy itthoni, szintén Benedek által javasolt emberkének fogom odaadni, tehát neki szeretném, őt szeretném megbízni ezzel.
Gergő, neked mikorra várható, hogy előhívódnak ezek a filmek, elkészülnek, beszkennelődnek?
Hű, ezt nem tudom. Egyrészt még van 3 kocka, amit...
Hát ez egy pöcsös panoráma selfie.
Igen, igen, igen. Valószínűleg a macskákról. A 30 képkockának a túlnyomó többsége egyébként macskákról készült itthon, mert egyszerűen nem bírtam ki, hogy itt van a gép, és nem kattintom el. Egyszerűen ez a hang, ahogy felcsattan ez az óriási tükör. Tehát, meg tényleg most igazából érdekelt a technika, tehát ezt nem tudtam magába folytani, úgyhogy kattingattam, úgyhogy ezt a 3-at még a napokban azért ellövöm, és amint be tudok jutni Budapestre, akkor leadom analógban hívni, szkennelni, majd meglátjuk, hogy mit tudnak vállalni. Én azért remélem, hogy leghamarabb a jövő héten már meg tudjuk őket nézni, és akkor megosztom
nagyon
veletek.
Nagyon kíváncsi vagyok, mivel ugye én is készítettem vele fényképet, mármint ugye jogilag ez az én képem, mivel én nyomtam meg az elsütő gombot a masinán. Az más kérdés, hogy én semmit nem állítottam be, csak megnyomtam a gombot, de én vagyok a képnek a készítője. És basszus, ez hát rohadjak meg, de ez óriási élmény volt. Én még mindig vallom, hogy engem nem érdekel ez a fényképezés, de a Mamiánál a technika, hogy ez teljesen analóg, hogy az elején megnyomsz egy gombot, és a fényképezőgép hátulján, ami másfél méterre van az elejétől, meg egy kis piros lófasz bizbaszka odébb mozdul, jelezve azt, hogy ellőttél egy képet. És ilyen, de ezt így hogy? Igen, mi?
Zseniális.
Micsoda rugók, ez... mechanikák, csappantyúk, zárok lehetnek ebbe az egész masinába. És akkor ugye
pont erre mondtam,
ez az, amikor még nem a PR, hanem a mérnökség tervezte a gépeket, és nem azt számított, hogy minél olcsóbban létre lehessen hozni, hanem ebben azért van anyag, bőven.
Igen, és egészen kis szemléletformáló tud lenni, mert nem fotóztam vele sokat, tényleg csak pár nap, de ott van a kezedben, és azért tényleg lemértem 2,6 kiló, óriási, nehéz cipelni, nem tudom milyenre a jó magyar szó bálki, tehát hogy egy kocka lényegében kényelmetlen fogni, nem tudod magadra akaszkodni, mert egyébként nem tudtam rárakni a Peak Design pántokat, mert ilyen egyedi csatlakozója van. Tehát még, és teljesen más kontextusba helyezheti így az ember fejben azt, amikor azon gondolkozik, hogy van egy, nem tudom, egy pici APS-C szenzoros fényképezőgépe, és így álmodozik róla, hogy hú, de jó lenne egy full frame. Én is tökre álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne egy nagy középformátumot kipróbálni, és nem arról van szó, hogy most akkor ez a királyság, mert lehet, hogy képminőségben igen, de nem véletlenül hozták 40-50-60 éve, hogy be a 35 mm-es filmet, mert egyszerűen ez élhetetlen, ha például street fotózni, tehát nem látsz az utcán Mamiával embereket rohangálni, biztos van ilyen, tehát kivétel erősíti a szabályt, de nem véletlenül jöttek be ezek a Leica formátumok, a 35 mm vagy akár még a kisebb filmek és fényképezőgépek, és ugyanez van a digitálisban, nem véletlenül lettek kicsi szenzorok, akár még a Micro 4/3 vagy a jóval kisebb CCD szenzorok, mert egyszerűen ez teszi azt lehetővé, hogy tényleg bárhol nálad legyen, és egy elfogadható minőségben fotóz. Úgyhogy egyáltalán nem erősítette meg azt a vágyamat, hogy minél nagyobb szenzoros, vagy minél nagyobb gép legyen a kezemben. Persze nagyon jó, és tényleg remélem, hogy jók lesznek a képek, és jó lenne néha fotózni ennél, de nincs olyan ingerem, hogy ez a minimum, és nem megyek ez alá. Sőt, még meg is erősítette bennem, hogy én lehet, hogy még a közeljövőben vagy idén esetleg egy Micro 4/3-os gépet is beszerzek.
Én egyébként lebeszélnélek a Micro 4/3-os gépről. Nekem ugye volt, és szerintem ott szenzorban baromi nagy ugrás van a Micro 4/3 és az APS-C között. Most ezt nem tudom, hogy a kamera teszi, vagy a szenzor, de szerintem sokkal egyszerűbb APS-C szenzoros géppel fényképezni ezekben a kevés fényes időszakokban, mint a Micro 4/3-ossal. Egy ilyen túraidőben a Micro 4/3-os panám az már halott volt. Nevezhetjük fél homálynak igazából, mert egyszer se sütött ki a nap, vagy bújt ki a felhő mögül. De ez az én laikus gondolatom, én ugye nem értek hozzá, meg nem is érdekel a fényképezés, csak így ezt észrevettem, hogy óriási ugrás van a kettő szenzor méret között.
Nem. Én inkább arra próbálok ezzel utalni, hogy így, hogy tényleg megtapasztalva a kicsi, nagy, meg az ilyen óriási gépeknek az előnyeit, hátrányait, tényleg látszik, hogy nincs univerzális eszköz, vagy legalábbis, ha nem nézzük a telefont, mert ugye azt is bárhol magaddal viheted és kattinghatsz vele, de tényleg attól függ, hogy neked milyen stílust, vagy mit szeretnél fényképezni. Úgyhogy én, ha már itt tartunk, a Micro 4/3-ot csak azért szeretném, mert ahogy így nézegettem a használt piacot, viszonylag olcsón ki lehet hozni egy oké vázat, és egy hosszú teleobjektívet, amit az itthoni madár még figyeléshez nagyon jól lehetne használni. Most egy csomó időt töltünk egyébként az ablakban, mert a kertet teleraktuk madáretetőkkel, és nagyon-nagyon-nagyon sok madár jön, és ott zajlik az élet, távcsővel figyeljük, és milyen jó lenne ezt megörökíteni egy-két képpel. Viszont ehhez meg szerintem overkill lenne bármilyen nagyobb formátumot, vagy komolyabb eszközt beszerezni, és én tényleg úgy látom, hogy erre például a Micro 4/3-os rendszerek, Panasonic Olympus, és de, abszolút.
De jó, hogy emlegeted itt a madarakat, mert most, hogy nem lehet múzeumba menni, így rácuppantunk a digitális múzeumba járásra, hogy azokat a múzeumokat, amiket szerettünk volna felkeresni személyesen a tavalyi évben, most így igyekszünk bejárni a digitális térben, hogyha már máshol nem lehet ezt megtenni, és így találtunk két darab ilyen nagyobb gyűjtő oldalra, és onnan jutottunk el a Brit Természettudományi Múzeumba. Nagyon hasonló, mint a világ bármely pontján lévő természettudományi múzeum. Sokba voltam már, mert érdekel a téma, és nagyon érdekesnek találom például a különböző múzeumi megoldásokat, hogy milyen technológiákat alkalmaznak kiállító téren, rendezéseket, figyelemfelhívó oktató eszközöket, mert szerintem ez nagyon szuper dolog, hogy mikkel kötik le az embernek a figyelmét, és ugye egyre nehezebb lekötni az embernek a figyelmét a sok bejövő inger miatt. Ez a múzeum ez egyetlen egy dologgal tud sokkal többet, mint a világ bármely múzeuma. A virtuális bejárás David Attenborough narrája, és ez csak náluk lehet. És ugye David Attenborough-nak van ez a kicsi fanyar humora. Nem tudom, hozok egy példát, hogy a Planet Earth-ben volt az, amikor a mocsárba a lajhár keresztül kellett jusson a folyónak a túloldalára, és elindult, átúszott, mászott a fára, és ezzel lajhár tempóval ment, és azért ment át, mert úgy hallotta a lajhár, hogy a túloldalon egy nőstény van, és így megnyílik a lehetőség a szaporodásra. És átért a lajhár, és kiderült, hogy valami tök más állat volt, nem is egy lajhár nőstény, és akkor David Attenborough csak ennyit mond, ez nem jött össze. De tudod, eltelt másfél hét, amíg átért a kis állatka, és ezekben a narrációiban ugyanígy benne van. Értelemszerűen kell hozzá angolul tudni, mert angolul mondja el, nincsen lefordítva, feliratozva, meg semmi ilyesmi. És a kiállítási tárgyakhoz, mint például a nagy halba, ami fogadja a belépőket, ott van egy óriási bálna csontváz, de lassan 150 éve ott van ez a bálna csontváz, most módosítottak néhány évvel ezelőtt, hogy hogy álljon a bálna csontváz, mert ugye a tudomány fejlődött, és akkor kiderült, hogy nem emígyen tartja a farkát, hanem amúgy meg a feje az meg emígyen szokott állni, és akkor a valóságnak megfelelően rendezték el a csontokat, és akkor így a múzeumi kurátorok is így mutatják, hogy ezt csinálták vele, azt csinálták vele, ilyen modern technológiát használtak, olyan modern technológiát, és akkor a végén meg jön az egészbe a poén, hogy de a legnagyobb munka az volt, hogy leporszívózni a csontvázat, mint 1863 óta nem nyúlt hozzá senki a csontokhoz, ami fönt volt a múzeum tetején, mert onnan lógatták le, és egy kilométer vastagon állt rajta a por. De nagyon jó ez a múzeum, átküldöm nektek a linket, mert bejárható majdnem az egész, és szerintem tökre érdemes rajta végigmenni. Illetve a Google-nek van egy ilyen Culture and Arts nevű kis applikációja, így meg a világ számos múzeumát lehet bejárni, mindenféle fajta múzeumok vannak benn. A Machu Picchu az megvan, ugye az a nagy építmény az őserdőbe, amit nem is olyan régen fedeztek fel, igazából piramisok. Ott például ilyen hátizsákos Google Street View ember végigjárta, és az is benne van ez az abba, hogy be lehet járni, gondolom a rendes Google Maps-be is be lehet járni, de így össze van szedve, történetek, infók vannak mellé téve, és vannak ilyen beltéri múzeum bejárások is. Ha más nincsen, legalább így lehet egy kis kultúrát magunkba szívni. Én ajánlom mindenképpen nektek, hogy látogassatok el így múzeumokba, ugye ez az E-színház és az E-koncert mellé most E-múzeumba is lehet járni.
Ugye Szardany is mesélt elég sokat az egyik logbookba erről, hogy ők ezt csinálják, hogy bejárnak szinte minden múzeumot, és nagyon sokba, például, hogyha van egy ilyen kis fejpánt féleséget, tehát ez a telefonos Google Cardboard, vagy mi a neve, és akkor még virtuálisan is be tudod járni, tehát mint hogyha ott lennél, szóval érdekes lehet. És amit ő mondott hozzá, én nekem az nagyon-nagyon megkapó volt, hogy például gyerekekkel azért lehet érdekes, mert hogy a gyerek ugye megáll mindenhol, és lehet, ami tetszik neki, és akkor más ütemben tudsz haladni. Szóval ja, abszolút jók ezek a virtuális múzeumok. Én még nem vettem rá magam.
Még én sem próbáltam.
iPad-en is van ez a Google alkalmazás, érdemes rá föltenni, mert sokat dob az, hogyha komfortosan tudod bejárni a múzeumot, hogy nem úgy, hogy egy ilyen régi Samsung TV távirányítóval kell lépkedned jobbra meg balra, százat föl le, mire beírod az URL-t, ahová el akarsz jutni, hanem itt tényleg így ágyba vagy kanapén, fotelba, babzsákon fetrengve, ahogy akarod. De nekem hiányzik azért az életben való múzeumba járás, én szeretek múzeumba járni, és ez egy olyan jó dolog.
Így Attenborough-ról jut eszembe, hogy mi most megint Apple TV Plus-on néztük meg most az új dokumentumfilm sorozatot. Kicsit kapcsolódik így a fényképezéshez is, mert egy olyan koncepcióra építették fel ezt a pár epizódot, hogy állatok éjszakai életét mutatják be, de olyan csúcs technológiával, hogy gyakorlatilag az éjszaka sötétben felvett képek, anyagok olyan világosan és olyan színesen jelennek meg, mint hogyha nappal néznéd. És ez egy ilyen nagyon, nagyon fura látvány, hogy az éjszakai szavannán tök sötétben megy amúgy az oroszlán, de ugye a nagyon érzékeny különleges kamerákkal, ahogy ezt felveszik, tényleg, mintha nappali fény lenne, csak közben fenn vannak az égen a csillagok meg a hold. És ez epizódok végén van egy nagyon rövid pár perces jelenetsor, ahol valami érdekességet megmutatnak a forgatásról, és előkerült az egyik objektív, amivel ezt felvették, óriási. Tehát ezek említették is, hogy alapesetben ezt az objektívet csillagászok használják, csillagok és égitestek megfigyelésére, nem arra, hogy kis, nem tudom, éjszakai makikat vegyenek fel a dzsungel közepén sötétben.
Egyébként ez jó, hogy a természettől ennyire elrugaszkodva látod az állatvilágot? Szóval, hogy nem teszi ez nagyon ilyen... természetellenessé azt a természetfilmet, ami a természetet maga valójában kívánja bemutatni?
Nem, mert pont átadja azt az érzést, hogy te most valami olyat látsz, amit máshogy nem láthatsz. És szerintem ez valószínűleg tudatos is, szinte biztos vagyok benne. Amúgy is olyan jeleneteket és olyan sztorikat tárnak fel, ami ugye ilyen ritkán látott, vagy esetleg olyan éjszakai viselkedésű egy állatnak, amiről senki nem gondolná, hogy megtörténik. Most csak tényleg egy nagyon egyszerű példa, az egyik bagoly éjszaka nem repkedve vadászik, hanem egyszerűen leszáll a földre, és a két kis lábán szalad az egerek után. És ez neki az éjszakai vadászati stílusa és módja, és ezt így nem gondoltad volna, most viszont abszolút megnézted.
Ez az a sorozat, amiben benne vannak a farkasok, amikor a Dolomitokba a falu szélén vadásznak, és kénytelnek átszaladni az autóúton, meg ilyenek, és ott próbálnak egy zerge csapatot befogni, mert azt is ilyen éjjeli kamerákkal videózták le.
Az eddigi epizódokban még nem volt, a felét néztük meg, egyébként nem hosszú, 6 részes, általában az Apple sorozatok ilyen 6 epizód környékiek. Nem tudom, tehát lehet, hogy ez még a visszalévő
az
epizódokban
BBC-s, amit én mondok, de akkor ez nem az lesz, az ja. nem itt fog szerepelni.
A BBC-ről is van egy ilyen érdekes információ, hogy a Discovery is indít egy saját streaming szolgáltatást, ha jól emlékszem, kreatívan Discovery Plus lesz a neve, és az eddigi infók szerint óriási mennyiségű BBC tartalom is elérhető lesz majd náluk, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy milyen formában és hogy lehet elérni. Nekem szükséges, hogy mondjuk egy Apple TV alkalmazás legyen, de kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, mert én szeretem egyébként a BBC tartalmakat.
Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ezek a tartalmak hogy érhetőek el, vagy hogy lesznek elérhetőek a jövőben itt az Unión belül. Mert ugye most, hogy az angolok kiléptek az Unióból, most ugye csomó szabály is megváltozik, például a digitális tartalomfogyasztásra vonatkozóan. Ilyen például, hogy a Sky angol TV csatornát eddig lehetett online nézni, úgyhogy egy ilyen webalkalmazással tudtad nézni bárhol Európán belül, mert egységes volt a szabályozás. Szóval kell, hogy nagyon sok brit nyugdíjas lent él Spanyolországba, mert hogy ott jó idő van, és mindig meleg van, viszonylag délen. És ők ezt a Sky TV csatornát, ezt ezen a webappon keresztül nézték. Viszont ugye, ahogy kiléptek az angolok az Unióból, ez a lehetőség valami jogi szabályozás folytán megszűnt. És ezért kezdtem csak el gondolkodni azon, hogy na vajon most mi lesz ezekkel a tartalmakkal, amit például a BBC előállít, mert azért ilyen tudományos, természettudományos közegekben a BBC az nagyon-nagyon komolynak számít. Én merem azt megkockáztatni, hogy világszinten az egyik legrégebbi és legkomolyabb olyan tévétársaság, amely természettudományos tartalmakat állít elő, és óriás tapasztalatuk és anyaguk van benne. De hogyha David Attenborough átköltözött a Apple TV-re, akkor simán el tudom képzelni, hogy a BBC betolja a saját tartalmait a nagy streaming szolgáltatókhoz, mint például az Apple-höz. És akkor ott fogod tudni nézni.
Hát arra kevés esélyt látok.
Én is sajnos.
Mert hogy az Apple csak a saját gyártású tartalmait szeretné az Apple platformon látni?
Hát nem, hanem itt viszonylag szerintem ugye a BBC által fizette dolgokat, azt az angolok nem fogják kiadni, hiszen ők viszonylag ilyen, nem tudom, furák mindenben is, és nem hiszem, hogy ők ezt kiengedik a kezükből, vagy eladják az Apple-nek.
Én még mindig nagyon-nagyon hiányolom azt, és úgy látom, egyre rosszabb irányba haladunk ebbe a témába, hogy egy valamire előfizetsz, mint régen a hagyományos televízió előfizetés, és nézhetsz 30 csatornát. Most basszus, annyi mindenre kéne már előfizetni, hogy
tudj. Borzasztó, és erre a legjobb példa, amit szerintem évek óta felszoktam hozni, hogy vannak olyan több epizódos filmek, vagy folytatásos filmek, aminek az első két epizódját megtalálod Netflixen, de a harmadikat meg már egy teljesen másik szolgáltatónál, mert a három epizód között összesen eltelt mondjuk 12 év, és közben ugye jöttek-mentek a jogok, kiadók, meg nem tudom, és nem tudod egy szolgáltatónál megtalálni ugyanazt a, vagyis hát nem ugyanazt a tartalmat, de egyben az egészet, úgyhogy egyetértek veled, ez baj. És hát ugye meg lehet így is oldani, elő kell fizetni mindenre, annak viszont az ára nagyon-nagyon-nagyon sokszorosa, mint amennyiben korábban került a lineáris
tévézés. De ilyen több tízezeres nagyságrend az nagyon hamar össze tud jönni különböző streaming szolgáltatókra való előfizetésről. Az így bőven egy ilyen HBO igen. Go, egy Netflix, egy Amazon Prime, egy Apple TV, vagy Apple Plus, ahogy most hívják, ugye, mit tudom én még, micsoda, egy pár újság előfizetés, és...
És akkor ugye jönnek még, hiszen ugye Magyarországon még nincs hivatalosan Disney Plus, aztán majd előbb-utóbb biztos lesz, és akkor még jön a Discovery Plus is, az RTL most megint csak hasra ütök, így mondom, ami eszembe jut, úgyhogy igen, rengeteg
és lesz. És hát itt mondjuk 4500 forintot, egy ilyen 30 csatornás vagy 60 csatornás televízió előfizetésért, és majd fogsz 45 000-et a három darab, 10 darab streaming szolgáltatóért előfizetni, majd ami azért már úgy láthatóbb összeg a 4500-hoz képest.
Ja. Izgalmas.
De tartalom túltengés is van ezzel együtt, mert olyan mennyiségi saját sorozat gyártása folyik, ami már szerintem sok. Én nem tudom, hogy sok-e, biztos, hogy nem sok, mert nézik őket, de én úgy érzem, hogy már csak így kapkodom a fejemet, hogy itt ezt vetítik, ott azt vetítik, ez hoz ki új sorozatot, amaz hoz ki új filmet, emez jelenít meg új részt. Hát, hogyha csak belegondolunk a Marvel meg DC univerzumra, hogy mennyi filmet kihoztak, meg sorozatot, hát ember legyen a talpán, aki ezt így aktívan követni tudja az összeset, amit szeretne követni.
Hát azt hagyjam, de ugye most, hogyha azt nézzük, hogy a Disney az viszonylag nagy gépezet, tehát elég nagy az univerzumuk, nagyon sok minden van ott, kezdve a Star Wars-tól, Marvel-en át minden, és nagyon nagy potenciál van benne, tehát igazából rongyosan forgathat filmeket, saját csatornáján előadhat, eladhat, és egyébként ezt a Connected-ben nagyon jól kifejtik, Connected, mindegy, a Devla és FB2, hogy ugye Netflix az így a viszonylag az átlagosra lő, tehát nekem itt a Netflix TV filmek, azok a klasszikus ilyen TV filmek, ami TV2-nél télement végebben, szóval ilyen semmi izgi. A dokumentumfilmjék azok elég jók, sorozatok elég jók, viszont hát most bejön a konkurencia, és akkor még az HBO Maxot ugye nem is nagyon nézegettük. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog összeállni, viszont ebben teljesen veletek vagyok, vagy hát veled vagyok, hogy nem jó és nem egészséges az, hogy ennyi fajta különböző szolgáltató van, viszont ugye ez nem kötelező, tehát ugye, ahogy Gergő is visszaállt, és abszolút csak a felszíni sugárzást választja, hát nem kötelező előfizetni egyikre se, és igenis, hát meg lekelted a voksot, hogyha neked, tehát
részben, mert én azért HBO Go-n ott vagyok, meg azért Apple TV-n is, de azért igazad van, valljuk be, hogy ezek azért maradtak meg, mert az HBO-n van magyar nyelvű tartalom, én még mindig szeretek anyanyelven tartalmat fogyasztani. Az Apple TV meg olcsó, mert kvázi az eszközvásárlás miatt ingyen van, tehát ugye anyagilag azért jobban kijövök így, és mégis van azért tartalom, amit fogyaszthatok.
Illetve ugye előállhat könnyen az a szituáció, hogy ilyen társaságon belüli feszültséget okoz, hogy az egyik Netflixen néz sorozatot, a másik HBO Go-n néz sorozatot.
Aztán nincs miről beszélgetni.
A harmadik a Disney Plus-on néz sorozatot, és akkor emlékezzetek vissza, hogy amikor még ennél is fiatalabb emberek voltunk, akkor megbeszéltük, hogy az RTL klubban mi ment este a tévébe. Ezt nem azt mondom, hogy régen minden jobb volt, de így rákényszerítheti az embert, akkor hát fizessek elő akkor az HBO Go-ra, meg Netflixre is. De jó lenne egy Amazon Prime is, hogy idézőjelbe téve, hogy legyen beszédtéma, hogy meg tudjuk beszélni ugyanazokat a sorozatokat, ugyanazokat a filmeket, hogyha egy olyan társaságról van szó, ahol ez a mindennapos beszédnek a témája, hogy ki milyen sorozatot, vagy ki milyen filmet nézett meg.
Hát jelenleg szerintem ezt a Netflix fedi le, tehát ami mindenkiben ott van, és amiről Már mindenki úgy veszi, hogy a Netflix mindenkinek van, az a Netflix, talán az HBO az még mellette, de az inkább ilyen kivétel, és hát az újak azok még most jönnek, tehát azok még nem tudjuk eldönteni, hogy mi lesz, illetve hogy lesz-e ilyen csomagba, tudod, hogy előfizetsz egy ilyen filmcsomagot, és akkor megkapod a Netflixet, az HBO, stb., valami kedvezményesen, úgy, hogy az Apple TV-nek van, hogy elvileg ugye ott be lehet kötni nagyon sok mindent, lehet, hogy az Apple megint megcsinálja a tutit, és ahogy az iTunes-ba a zenei világot összefogta, így az Apple TV-be, vagy Apple TV Plus-ba meg összefoglalja az ilyen streaming szolgáltatókat. Csak ugye most itt az a gond, hogy hát nincs olyan helyzetben feltétlen, hogy itt ő diktálhasson, bár mondjuk Jobs se volt annak idején az iTunes-nál, abban a helyzetben mégis elérte. Hát én kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog fejlődni, és mi lesz így a jövő tévézése, de ugye ezekből mind kiesik az ilyen egyéb műsorok, tehát most vannak filmek, meg vannak sorozatok, pont. De nincs benne talk show, nincs benne ilyen late night show, ilyen Friedrichus show, meg egyebek, tehát hogy ezek a fajta műsorok azok kiesnek, és...
A klasszikus tévéműsorok.
Így van, és hogyha ez ugye kell, most az másik kérdés, hogy kell-e vagy sem, meg ugye nincs való világ az Apple TV-n, úgyhogy addig én nyilván nem fogok előfizetni teljesen, úgyhogy hát ez egy érdekes jövő lesz, hogy lesz ez az on-demand fogyasztás.
Hát meg ugye hol fogják kihúzni a lottószámokat? Mit nézel, Netflixet, Apple TV-t, HBO-t? Melyik izén fogják megtekerni a szerencsekereket, hogy akkor ki nyert? Hát
M1 online-on.
Én múlt hétről viszont tartozom még nektek egy beszámolóval. Az órám kapcsán megértem nektek, hogy mindenképpen visszajelzek ez a magasságmérős problematikám, ami volt a múlt hétről. Megkerestem a forgalmazót, ahol az órát vásároltam. Megnézték, átnézték, fizikálisan, szoftveresen rendben van az óra. Annyit mondtak, hogy egy kalibrálást, egy magasságkalibrálást, egy GPS-es magasságkalibrálást, vagy barometrikusat, vagy manuálisat, hogyha tudom az adott helynek a pontos magasságát, mindenképpen indítsak el rajta, és utána teszteljem le megint, hogy tényleg van ez a magassági problémám, és hogyha igen, akkor menjek vissza hozzájuk, és természetesen garanciába azonnal kicserélik az órát, mert azt tudni kell, hogy ez a barometrikus magasságmérés egy nagyon-nagyon érzékeny, nagyon-nagyon sérülékeny membránnal történik, és hiába mindenféle extrém szabványnak megfelel az óra, előfordulhat sajnos, hogy ez a membrán megsérül. Megcsináltam a kalibrálást, és az a jó hírem van, hogy azóta jól mér az óra. Voltam kétszer is túrázni vele, és összevetettem a térképes magassági adatokat, másnak a GPX adatait, illetve a saját mérésemnek az adatait, és megközelítőleg jó adatokat kaptam. Ugye az soha nem fog előállni, hogy mondjuk 3 készülékkel mérünk. Most ilyen idézőjelbe téve kalibrálatlan lakossági felhasználásra szánt készülékekről beszélünk, hogy 3 készülékkel mérünk, és akkor a 3-mal egyforma magasság emelkedést és süllyedést fogunk abszolválni, de úgy tűnik, hogy teljes mértékben a hiba határon belül vagyok, ennek azért nagyon örülök, mert nem kell egy garanciális ügyintézést elindítani, ami tökre egyszerű lett volna, mert csak bemegyek, kicserélik, és megvan, de szerencsére ezt megúsztam, és jól működik az óra, úgy tűnik, ez egy újabb elégedettségi pont a Garminnak a számláján.
Nekem a 12. kilométernél tegnap lemerült az Apple Watchom, úgyhogy a többi mérés az így nincs meg. Sőt, még a jó kis jutalmaimat se kaptam, meg a kis achievementeket.
De amikor megálltunk, akkor egy powerbankről föl kellett volna töltened az órádat, vagy töltőre tenni.
Nem ért annyit.
Hogy meg legyen neked is, akkor megkaphassad a kis badge-et a kirándulásnak a végén. Mert ugye csak arra hajtottál, és nem... Így azért csak azért mentem. Kell, hogy ez a badge ez meg legyen. Te tervezel egyébként váltani? Van rá ingerenciát, hogy legyen újabb ülvacsod?
Nem, egyelőre nincs.
És másfajta óra? Semmilyen? Marad ez?
Semmi. Szerintem marad, amíg meg nem döglik, most így csúnyán szólva, és hogyha esetleg ez bekövetkezne, akkor viszont valószínűleg egy másikat beszerzek, hogy pótoljam, mert nekem ez a read-only mód, tehát hogy az értesítéseket látom és figyelem, ez nekem tetszik, és ezt azt jól csinálja. Úgyhogy ezt én ilyen kihalásos alapon tervezem. Ha majd lehullik a kezemről, akkor majd szerzek egy másikat. Addig nem.
Nem te vagy az Apple kedvenc felhasználója. Pont az lenne a lényeg, hogy minden évben vegyél egy új órát, minden évben cseréljed le. Hány éves? 4?
Hű, fogalmam sincs, ugye ez a Series 1, tehát nem is a 0, hanem az 1. Tehát nem a legelső, hanem papíron a második széria, hogy ez mikor jelent meg, nem tudom. De a megjelenést követően vettem meg, azt hiszem Telekomnál volt rá egy jó kis akció előfizetőknek. Úgyhogy igen, most már biztos, hogy több éves, de úgy vagyok vele, mint az AirPods-szal is. Igen, ő is leszolgálta azt a kis rövid időt, amit ki tudott szolgálni, mármint az akúja. Ott viszont ugye nincs most inger, hogy lecseréljem, hiszen az jellemzően mozgásban jó. Tehát az akkor jó, hogyha ha nem egy helyben ülsz, hanem mozogsz, mászkálsz és úgy hallgatsz zenét, vagy telefonálsz. Most ebben a világban nincs rá szükség. Majd lehet, hogy én is egyszer visszatérek egy állandó ingázásra, akkor lehet, hogy érdemes lesz majd vásárolnom egy újat, de addig nem.
Antenna szkennel nagyba?
Nem szkennelek.
Ja, azt hittem azt tolod.
Nem. Hát csináltam egy hóvaszkent, de valami miatt nagyon most így felpörgött a gépem, és nem tudom mi. És ugye most nem megy olyan dolog a háttérben, ami indokolná ezt, de nem tudom. Most azt is, hogy a Zoom meg Safari az, ami sokat fogyaszt. Kicsit azért ilyenkor aggódok, hogy most akkor mi is van a géppel, tehát nem szívesen vennék másikat, úgyhogy, ja.
Hát egy jó M1-es MacBook. Nagyon jó teszteredmények érkeznek róla.
Igen. Hát igen, csak nem tartom indokoltnak most ezt az összeget kiadni. Meg nincs is meg az összeg, hogy kiadjam.
Hát úgy viszonylag egyértelmű.
Gyi, neked viszont nagyon érik most már, szóval, hogy lassan így január közepe vége fele tartva, már csak néhány hónap a terveid szerint az új eszköznek a beszerzése. Igen. Vagy hát ugye vagy Mac Mini, vagy MacBook Air lesz, gondolom.
Igen, ez a kettő között fog eldőlni. Amúgy meg most úgy vagyok vele, hogy ezt sem sietem el, mert most így megvagyok, tehát most hirtelen nincs feltétlenül szükségre. Ennek ellenére a cél az továbbra is ott lebeg a szemem előtt, meg én csípem a YNAB-nek ezt a funkcióját, amivel így a terveket, célokat nyomon lehet követni, és már csak ezért is használom. De ha most, nem tudom, február második hetére nem lesz meg, nem fog összedőlni a világ, és nem fogok sírni a sarokba, de azért továbbra is igen, cél. És főleg a mini. Tehát akárhogy gondolkodok, hordozhatóság szempontjából nekem még mindig az iPad az, amit inkább magammal vinnék bárhova, mint a laptop, minden előnyével és hátrányával. Azért most már hosszú ideje iPad felhasználó vagyok, és ha nem is hardcore, de sokáig iPad only módban éltem, úgyhogy tényleg ismerem az előnyeit, hátrányait, és hordozhatóság szempontjából inkább ezt választanám. Viszont vannak olyan ötleteim, vagy hobbi, vagy nevezzük bárminek, amihez viszont kellene az erő. Tehát most ez tök aktuális. Én most ettől tartok, hogy ha megkapom szkennelve a középformátumú 6x7-es képeket, mi az Istent fogok velük csinálni. Nincs az eszközöm, amivel én ezt hatékonyan tudom pöcörögtetni. Szerintem az iPad összefossa magát, már bocsánat, a 2013-as MacBookról meg nyilván ne is beszéljünk.
Hát bérelsz egy virtuális gépet, Antenna segít neked összerakni egy ilyen virtuális masinát.
Várj, nincs egy ilyen kuponkódod, amivel 14 nap free trial van. Azt a 30 képet gyorsan feldolgozom aztán.
Én nekem ugye egy hónap azt hiszem ilyen 2500 forint, tehát hogy alapvetően megéri.
Az nem pénz érte, persze, ez tök jó.
Én nekem az iPad-del most már csak annyi bajom kezd lenni, azt hiszem 4-4,5 éves az iPad-em, hogy az aksi az már jelentősen kevesebb időt bír, mint új korában.
Szintén.
Egyelőre nem tudom, hogy ezt lehet-e cseréltetni, vagy nem lehet cseréltetni, még nem jártam utána. De bevallom őszintén, azt se tudom, hogy milyen iPad-em van.
Én szintén ugyanezt veszem észre, hogy hétről hétre, például, ahogy most veletek így leülünk hétfőnként, én ugye az iPad-en dolgozok is, tehát főleg konferencia hívások vagy ilyen egyszerűbb dolgok, és általában olyan 80%-kal szoktam ide ülni, veletek beszélgetni. Ez persze nem úgy, hogy egész nap nincs töltőn az iPad, tehát amikor csak lehet, akkor mindig fel teszem tölteni, viszont most teljesen ugyanolyan használat mellett 50%-kal ültem ide. És ha megnézem az iPadnek, ugye, hogy hívják ezt a képernyőidőnek, az talán... Igen. Tehát úgy nagyjából összehasonlítom a heteket, nem igazán változik, és ezt én annak tudom be, hogy eleve nagyon sok a képernyőidő, mert majdhogy nem a 8 órás műszakból 6 óra biztosan úgy van, hogy az iPad feloldott képernyővel itt van, és szerintem ez a, hát nem mondanám extrém használatnak, de szerintem ez azért gyilkolja rendesen az eszközt, tehát használódik az akuja, létezik ilyen, nem tudom. Úgyhogy én is egy kicsit elgondolkoztam rajta, hogy ezt meddig lehet még tartani, hogy tényleg élhető legyen. Nincs még vele gond, de ha ez ilyen ütemben romlik, az baj.
Én közben megfejtettem, nekem iPad Pro-m van, és az első iPad Pro, azt hiszem, az jön még 2000.
Nem az első van neked, mert ugye az első Pro az 9,7 szolos volt, és neked ugye a 10,5 szolos ott van, ami egyébként a második Pro volt. Ugyanaz van neked is, mint nekem, tehát ugyanabból a szériából van. Ezt csak onnan tudom, mert ugye mi cseréltünk keyboardot, úgyhogy a méretük az egyezik, és biztos, hogy az elsőből van neked is, nekem
akkor
is.
Akkor olyan iPad Pro-m van. Előbb-utóbb úgyis utána fogok járni ennek, hogy aksit cserélni benne, mert én úgy gondolom, hogy egyébként ilyen tartalomfogyasztásra világbajnok az eszköz. Nagyon-nagyon jó. Én nagyon szeretem.
Te majd update-elj. Nekem is hasznos infó lenne tudni, hogy lehet benne akut cserélni, vagy
Jó, megnézem mindenképpen, és akkor beszámolok neked erről, hogy miben mennyi, hogyan, milyen határidőkkel, stb. Értelemszerűen a caga Tomit meg fogom kérdezni. Írok Tomi műhelye Facebook üzenetet, hogy ha-ho, küldj el árajánlatot erre. És akkor meg fogjuk látni, hogy megéri, nem éri meg. Azt behallom férfiasan, hogy mondjuk 50.000 forintot nem szívesen szánnék rá, amikor 100.000 forint körüli összegért meg új iPad-et lehet venni. Szóval, hogy így a termék árának felét egy aksi cserére, az már olyan foghúzósan menne csak rá, nem teljesen őszintén fizetném ki.
De ti mit csináltok egyébként az iPad-del? Mert mint hogy én most már lassan szerintem egy éve van, hogy nem iPad-ezek, nem tudom mennyi ideje, de kb. Egy éve nem használom, és nem érzem hiányát. Tehát, hogy mi az, ami az iPad-en ti csináltok?
Mindent. De most ez tényleg jó részt, hogy mindent. Tehát a hétköznapi dolgok, például veletek való csetes kommunikáció, az e-mail olvasás, e-mail írás, az egyszerű böngészés, a hírolvasás, a YouTube, minden. Tehát minden, ami ilyen online tevékenység. Én inkább azt tudom mondani, hogy mit nem. Tehát a tehát ilyen filmes tartalmakat nem fogyasztok kis képernyőn, tehát az nálam mondja a TV meg az Apple TV, illetve a munka egy része, tehát azért Exceleket nem pöcörögtetek rajta, de tényleg, ahogy mondtam, nekem főleg ilyen kommunikációs eszköz a munkában, konferencia hívások, tudok vele mozogni könnyebben, mint egy laptoppal, és ezen kívül tényleg minden, ami egy hétköznapi felhasználási célja egy ilyen online eszköznek.
Bence, mondja neked, G nincs úgymond otthon aktívan használhatós privát laptopod, tehát azt még meg tudom érteni, hogy a régi Mac-et nem veszed elő, és emiatt az iPad, de Bence, neked van egy viszonylag modern laptopod. Neked így mi az, ami az iPad a napi szinten úgy hozzáad, vagy hozzátesz?
Nekem a laptopom itthon jellemzően be van dokkolva, és rá van dugva a nagy monitorra. Szóval,
hogy tehát nem mobilis.
Mobilus tud várni, mert lepattintom a dokkolóról, azt vihetem bárhová. De mondjuk hát ülök a nappaliba a babzsákra, mert csak meg kell néznem 35 Excel táblába érkezett statisztikát, meg így kell egy félperces energiát rászárnom, hogy válaszoljak rá, akkor az úgy tökre kényelmes. Aztán tök sok tartalmat fogyasztok rajta. Én az a majom vagyok, aki az Instagramot szereti nézni iPad-en ilyen kétszeres nagyításba. Ne kérdezz meg, tök jó, ott vannak nagyba a képek, és lehet görgetni, YouTube-ozni rajta. Nagyon sokat jegyzetelek az iPad-re, ilyesmiket. Van, hogy e-mailezni, azon e-mailezek. amikor olyan kedvem van, ilyen, tényleg ilyen tök alap dolgokra használom. Fotóeditálásra egyáltalán nem használom.
Ó, én ugye arra is.
Ezt arra sok rajzolásra se használom. Tollal se nagyon szoktam rájegyzetelni. Nem, tényleg tartalomfogyasztás 99%-ba, meg némi meló munka, amikor nincs kedvem a laptopomat vinni. Nekem ugye nagy laptopom van, 15,6 colos, viszonylag súlyos darab is, és betölti a laptop funkcióját, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor kell vigyem a laptopot magammal, de csomó helyzetben meg bőven elég az iPad, és én azért azt a fasságot azt nem mondom ki, hogy 100%-ba el lehet végezni a munkát iPad-en, mert
nem,
a mi munkakörnyezetünkben ez esélytelen. Szóval az, hogy ezen e-mailezni folyamatosan szerintem még az is nyűg.
Na, abba azért nem értek egyet, szerintem mondjuk, lehet.
Csatoljál a céges szerverről O365-be egy dokumentumot iPad-en keresztül, és úgy, hogy nem SharePoint-ba van fönt a fájl. Akkor így sok sikert kívánok, az így megbaszhatod magad.
Hát közbe fájlokba.
Oké, de be kell VPN-ezni ahhoz, hogy elérjem a céges szervert, akkor iPad-en indítsak külön VPN-t. Nyug. Csomó kényelmi funkciója van, de az én élethelyzetemben egyáltalán nem jó, hogy 100%-ben ellássam a munkámat. Szerintem viszonylag kevés ember van, akinek ez őszintén kényelmesen 100%-ra jó. Inkább a fensziség van mögötte, hogy tök menő, hogy iPad-en lehet dolgozni egy kanapén fetrengve. Vannak szituációk, amikor lehet, de mondjuk teljes értékű munkavégzésre nem elegendő egy iPad. Meg azért...
Nem, ezt én se gondolnám, hogy elegendő lenne. Talán pont ez volt a váltás oka nálam is, hogy kellett valami, ami az iPad-nél így a munkavégzést megkönnyíti, meg hát csomó másokból is ugye jött a Mac, és nekem a MacBook az még így kiváltja, mert súlyban nem nagyon van távol, jó, nyilván távolabb van, viszont ha meg sokat kell gépelni, akkor kényelmesebb ezen gépelni, nagyobb a kijelző, amit tudok dolgozni, és nem tudom, valahogy sok oldalúbb, úgyhogy meg nekem, nem tudom, sokszor találkoztam olyannal, hogy valamit nem tudtam mobil böngészőből elintézni, tehát mindenképpen a desktop verzió kellett, és hát ilyenkor egy Windows-os gépe kellett ilyen távoli bejelentkezéssel okoskodnom, ami hát hagyjuk, tehát az öntökön szúrás, és ez mondjuk azért MacBookon meg nincs így, úgyhogy nem tudom, én nekem teljesen így visszaváltottam.
Egy pro tip, mert most az utóbbi vagy az utolsó Safari frissítéssel jött egy ilyen funkció, vagy lehet, hogy már egy kicsit korábban is, hogy Safarin belül megválaszthatod, hogy mobil vagy desktop nézetét töltse be a weblapnak, de az én megértésem szerint azért a weblapnak is helyén kell lennie, hogy ez kezelhető legyen. Nagyon sok esetben én is tapasztalom, hogy hiába váltok mobil és asztali nézet között ugyanazt látom, és ugyanúgy nem tudom elintézni, de nekem mondjuk, ha azt mondom, hogy megduplázta azt a számot, hogy hány weblappal tudok tényleg normálisan dolgozni, mint korábban iPad-en. Úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív, de abszolút egyet tudok érteni, még mindig vannak olyan dolgok, amit vagy nyűg, ahogy Bence mondja, vagy egyszerűen nincs rá opciót, nem tudod megtenni. De hál' Istennek ebből egyre kevesebb van. Tehát én ennek azért örülök.
Meg én nem szeretek ennyire kicsi kijelzőn folyamatosan lenni, mert kevés a hely. Egy-két információt ki akarsz pakolni, hogy egyszerre lássad őket, nekem túl pici lesz. Lehet, hogy azért, mert szemüveges vagyok, és egyébként se látok jól, és nem jó, de vagy megszoktam már a óriási méretű monitorjaimat, ami itthon is, meg a munkahelyemen is rendelkezésre áll. Nem tudom, kevés a hely. Ez ilyen kijelző hely. És hogyha még föl nem smart keyboardot használsz, hanem virtuális billentyűzetet, akkor meg eltűnik a képernyőt fele. Az meg úgy már teljes mértékben használhatatlan.
Így van.
Menjünk enni
igazából, meg szkennelni, mert szerintem tökön fogom magam szúrni.
Na, akkor csak óvatosan azt a szkennelést.
Ja, hát akkor
jó étvágyat.
Jó étvágyat.
Na, jó étvágyat.